Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése, jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, hogyan szól Isten ma hozzánk a mai napi igéből, a Tesztalonikaiakhoz írott levél, az első levélből, az első rész második versétől a tizedikig. Ezt Norka olvassa fel.
Mindig hálát adunk Istennek mindnyájatokért, amikor csak értetek imádkozunk. Emlegetjük a munkátokat, amelyhez az energiát a hitetek adja, és a szolgálatot, amelyre az isteni szeretet indít benneteket. Hálát adunk, hogy kitartóan reménykedtek Urunkban, Jézus Krisztusban. Jól tudjuk, testvéreim, hogy Isten szeret, és kiválasztott benneteket, hiszen amikor az örömhírt elvittük hozzátok, az nem csupán beszéd volt. Bizony, az örömhír isteni hatalommal és a Szent Szellem megnyilvánulásaival érkezett meg hozzátok, és annak a teljes bizonyosságával, hogy ez az igazság. Emlékeztek rá, hogyan éltünk közöttetek, és hogy mindent értetek tettünk. Ti pedig követtétek a példánkat és az Úr példáját, és a Szent Szellem keltette örömmel fogadtátok a tanításunkat, pedig sok szenvedést kellett elviselnetek. Így azután egész Macedóniában és Akhájában ti lettetek a példaképei mindazoknak, akik később hívőkké lettek. Igen, az Úr üzenete, az örömhír valóban tőletek kiindulva terjedt el. De nem csak Macedóniában és Akhájában, hanem még azon túl is mindenfelé híre ment, hogy ti Istenben hisztek. Ezért nekünk erről nem is kell beszélnünk, mert az emberek maguk újságolják nekünk, hogyan fogadtatok minket, és hogyan fordultatok a bálványoktól az élő és igaz Istenhez, hogy azután őt szolgáljátok, és hogyan várjátok vissza a fiát, Jézust. Igen, a mennyből várjátok vissza őt, akit az Atya feltámasztott a halottak közül, és aki megment bennünket Isten közelgő haragjától.
Feleljünk Isten igére imádsággal. Köszönjük, hogy itt lehetünk, édesatyánk. Köszönjük a mai éjszakai vihar után a friss reggelt. Köszönjük az életünk viharai után a nálad való megnyugvást. Köszönjük, hogy bármiben is jöttünk most ide. Lehetnek gondok, vagy bajok, vagy feszültségek talán a várakozástól, hogy mi vár ránk. A határidők szorongatása, rajtunk levő gondok. Mégis köszönjük, hogy itt lehetünk, és mindent eléd hozhatunk. Te benned gyönyörködhetünk. Te nálad tehetjük le a terheinket. Kérünk is, édesatyánk, hogy mindaz, ami belülről nyomaszt, minden mostani sikertelenség, kudarc, bukás, bűn, engedetlenség, ami visszahúz minket, ami miatt talán nehezen jöttünk el most hozzád. Kérünk, Urunk, hogy te bocsáss meg ezeket. Segíts, hogy olyan ennivalót, olyan táplálékot kapjunk tőled ma, amivel fel tudunk készülni a harcra, az előttünk levő küzdelmekre, az élet terhének a viselésére, legyenek azok betegségek, vagy fizikai, vagy lelki terhek, feladatok vagy határidők. És legfőképpen arra kérünk, édesatyánk, hogy azt a személyes kapcsolatot ad nekünk, a saját személyedet ad nekünk, amiből táplálkozva mi is tovább szerethetünk. Kérjük a szereteted megnyilvánulásait, kérjük a vigasztaló, a bátorító, az életet adó ígédet. Kérünk, hogy te adj nekünk erőt, energiát, megváltoztató szent lelkedet. Hívunk, várunk, Szentlélek, Úristen, hogy szólj hozzánk, hogy hass ránk, hogy legyél velünk, add magadat. Jézusért hallgass meg. Amen. Az előbb felolvasott ige alapján, illetve még egy igét olvasok, amelynek alapján Isten üzenetét, örömhírét hirdetni kívánom most közöttetek. Ez pedig a Filippi beliekhez írott levél második részének a 14. versétől a 16. vers elejéig így szól.
Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei, az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. A küldetésünkről fogok beszélni, a küldetésünkről, ami nem más, mint a ragyogás. Olyan jó visszaemlékezni a nyári események egyikére, másikára, aki volt a gyülekezeti táborunkban. Nagyon sokféle visszhangot kaptunk, tehát volt, akinek voltak, mindig vannak kritikák, hogy jaj, ez nem sikerült, meg az nem volt jó, de a több hang volt arról, hogy hát ez volt az egyik legjobban sikerült tábor, annyira jó volt a hangulat, olyan jók voltak a programok, és akkor így záporoznak ezek az élmények. És hát az a nagy szeretet, az a befogadás, az a sok-sok öröm, az a tánc, az a felszabadultság, a sok lelki táplálék, szóval nagyon-nagyon jó visszhangok jönnek. Vagy voltak itt egyéb örömünnepek is, például esküvő, és az esküvő is érdekes módon nagyon sok embert bevonz, tehát nem csak olyanokat, akik a mi közösségünk tagjai, hanem a rokonokat, az esküvői párnak a rokonságát, és akkor onnan is jönnek a visszajelzések, hogy na hát, ilyet még nem is láttunk, hogy a templomban ilyen felszabadult légkör legyen, hát persze ez a templom is egy kicsit más, mint a többi, de hogy a közösség nagyon meghatározó. És hát ez a kérdés, hogy, és valaki meg írta nekem e-mailben, hogy jaj, de jó, itt és itt voltam, és amikor meghallották, hogy honnan jövök, káposztás mondják, hú, az egy jó gyülekezet, sokat hallottam róla, tehát ez ilyen melengeti a szívünket, és nagyon, nagyon jó dolog az, hogyha van ilyen hírünk. Még olyan is van, hogy valami rossz, vagy hát úgymond szomorú alkalmon találkozunk valakivel, esetleg valaki úgy jön be, hogy a szerettét kell elbúcsúztatni, temetni, és aztán a temetésből egy olyan jó beszélgetés, olyan mély alkalom lesz, hogy a temetésre eljövők mondják munkatársaimnak is, hogy szeretném, hogyha ő jönne az én szerettemnek a temetésére is, mert annyira személyes volt, annyira sokat mond, olyan tartalmas, hogy nem úgy éreztem, hogy itt valami hivatalos dologról van szó, hanem rólam van szó. És hát vannak olyan emberek is, akik más gyülekezetekből esetleg menekülnek hozzánk, vagy legalábbis jönnek el hozzánk, vagy érintkezésbe kerülnek velünk, és azt mondják, hogy hát annyira irigyellek benneteket, a mi lelkészünk az nagyon, nagyon ostorozza a híveit, és hogy nem érezzük jól magunkat. Illetve van, aki pedig arról panaszkodik, hogy a közösség, amiben szeretnék beilleszkedni, zárt, és nem fogad be engem. Na hát ez nem azt jelenti, hogy a mi közösségünk abszolút jó, meg nem azt jelenti, hogy a lelkészek csak simogatnak, ugye? De meg azt sem jelenti, hogy a gyülekezet homogén. Tehát annyira egy ilyen gyülekezet, most is vagyunk egy 150-200-an, tehát annyira sokfélék vagyunk. Tehát nem arról van szó, hogy a gyülekezet az ilyen meg olyan, hanem mi egy közösséget alkotunk, és vannak benne régi hívők, kipróbált teherhordozók, akik már akár itt vannak 20-21-22 éve, amióta a gyülekezet fennáll. Vannak új hívők is, akik nemrég csatlakoztak, és felfedeztek minket, vagy felfedezték az evangéliumot, lelkesek és tetrekészek, és vannak olyanok is, akik még nem tartoznak ide, csak kóstolgatnak minket, érdeklődők, vizsgálnak is minket, keresik Istent, és keresik azt a közösséget, ami a legjobban megmutatja, vagy bemutatja Istent. Hát ez a kérdés, hogy milyen a hírünk. A gyülekezetünk és a híre. Itt van egy tesszalonikai gyülekezet, és nagyon jó híre van. A hit, a remény, a szeretet és az örömnek a közössége, és ennek a híre Akhája és Macedónia egész határain túl is megy, és pedig akkor nem volt sem e-mail, sem hát ilyen modern eszközök, de mégis valami szent pletyka útján megy a hír, mert az utazók jártak akkor is, és amivel tele voltak, az élményen azt továbbadták, és hallották a hírét Tesszalonikának. Ez a kérdés, hogy a káposztás megyerieknek tényleg milyen híre van, és hogy egyáltalán mit adunk mi az éhező világnak. És most váltanék bele, illetve most mondanám ki a egy kicsit megágyazva a C betűnek, a célnak, vagy a mai alkalomnak a célját. Van egy elég híres író, Philip Yancey, aki keresztény újságíró, és fantasztikus, mély könyveket ír, és az egyik könyve az egyháznak a kritikája, Hová tűnt az örömhír címmel. És ő mondja, hogy meggyőződésem, hogy az ember két dolgot keres ösztönösen. Először is az élet értelmét, hogy a körülötte levő világ valamiképpen felismeri az ő egyéni jelentőségét. Másodszor pedig a közösséget, hogy úgy érezze, szeretik. A diagnózis tekintetében talán nincs is vita a keresztények és nem hívő között, ám a gyógymódot másképp képzeljük el. Hát ez a kérdés, hogy mi ennek az éhező világnak, akik ezt a kettő dolgot keresik, az életük értelmét és a szeretetet és a közösséget, mi mit adunk. Mondhatjátok, hogy hát azért nézzük meg, hogy az ige mit akar, hogy adjunk, tehát hogy az Isten mit diktál, de valószínűleg az ige és a de csúnyán fogom mondani, a piaci szükséglet az egybevág. Mert az embernek a szíve, akárhogy is fejezi ki, tulajdonképpen ebben a kettőben Istenre vágyik. És mi a küldetésünk? Ez a mai alkalomnak a célja. Mi a küldetésünk, és hogy hogyan tölthetjük be, vagy hogy mit ne csináljunk, hogyan ne töltsük be, mit kerüljünk el. Ez a mai alkalmunknak a célja. És hát amikor a munkatársak akarták fölvágni a liturgiás lapot, akkor meg is értek, hogy jaj, netán a gyermek alkalomnak a rajzát vették el, de nem, ez most a mi alkalmunknak a rajza. És hát ennek a rajznak a segítségével, tulajdonképpen ez a vázlatunk, ennek a rajznak a segítségével haladnánk, hogy mi is a küldetésünk, és hogyan töltsük be. Az előbb Yancey könyvéből felolvastam, hogy a világ éhes. Az a baj, hogy amikor a világ éhes, akkor nem mindig olyan emberekkel találkozik, akik ezt az éhséget jól tudják betölteni. Hadd olvassak föl tovább. Azt mondja, a híres ateista filozófus Bertrand Russell lánya például elárulta, hogy édesapja egész élete Isten kereséssel telt. Valahol a gondolatai, a szíve, a lelke mélyén maradt egy űr, amelyet egykor még betöltött az Isten, de később semmi más nem talált, ami elfoglalhatta volna a helyét. Maga Bertrand Russell is így fogalmaz, odakint sötétség, és amikor meghalok, idebent is az lesz. Russell lánya magyarázatot is ad erre. Szerettem volna meggyőzni apámat arról, hogy megtaláltam, amit keresett. Azt a kimondhatatlan valamit, ami után egész életében sóvárgott. Szívesen elmagyaráztam volna neki, hogy az istenkeresés nem feltétlenül hiába való elfoglaltság, de reménytelen próbálkozás lett volna. Túl sok elvakult keresztényt ismert, rideg moralistákat, akik mindenkiből kiszívták az életörömöt, és üldözték ellenfeleiket. Apám sosem lett volna képes felismerni az igazságot, amelyet ezek az emberek elrejtettek előle. Sajnos sok igazságkereső szerez Bertrand Russelléhez hasonló tapasztalatokat. Az egyházban nem találnak sem közösségre, sem válaszokra. A keresztények hatására nemhogy meglátnák Istent, inkább elfordulnak tőle. Az egyházat unalmasnak és merevnek, a hívők közösségét szűklátókörűnek, tanítását intoleránsnak ítélik. A szomszédom megfogalmazásában kipróbáltam a vallást. 8 évet töltöttem katolikus iskolákban, misére jártam minden nap, meg még vasárnap is. Mindvégig úgy éreztem, jobb lenne kimenekülni onnan. Tényleg azt várják, hogy elhiggyem, örökké a pokol tüzébe fogok égni, amiért kihagytam egy misét, vagy megszegtem egy bőti fogadalmat? Nyilván ezek nagyon extrém példák, meg nem kell a katolikus egyházra mutogatni, hiszen mi is tudunk ilyet a saját egyházunkból. De nagyon sokszor ez a keserű tapasztalata az istenkeresőknek. Vissza a rajzhoz. Van tehát egy éhes világ. És az éhes világ éhezik az élet értelmére, és éhezik arra, hogy őt szeressék egy közösségben. És itt az éhes, igen, tehát ez a két hiány, amit most felolvastam a könyvből, az ige hozzáteszi, hogy ezt az űrt, ezt a bálványok próbálják betölteni. Erről volt egy sorozatunk már egy évvel ezelőtt a bálványokról. Végülis mindaz, ami az Isten helyére törekszik, valami, lehet ez, úgy érezzük, hogy ez valami szükséglet, vagy valamilyen eszme, vagy hát a modern bálványok, ugye a hatalom, a szexészség, a siker, a pénz, a drog, vagy egyéb dolgok, ezek mind valahol az ego istenünk, az önzésünknek a betöltésére irányulnak, és amikor sikerül őket betölteni, akkor is azt érezzük, hogy nem lettünk egészek. Nagyon érdekes példákat hallottam a másik kultúrából, más kultúrákból, például Burma, vagy Afrika, vagy Dél-Amerika, olyan, ahol a törzsekhez elment, vagy a népekhez elment az evangélium, nagyon érdekes, hogy az történik, hogy ezek az emberek nem voltak vallástalanok, ott összeütközés történik. Tehát a bálványok, a néma bálványok, ugye, amelyek nem beszélnek, mégis meghatározzák az egész törzs életét, hirtelen meglettek támadva egy evangélium által. És azok az evangélisták, akik elvitték az evangéliumot, nem csak azt kellett mondani, hogy itt van az evangélium, higgyetek benne, hanem akkor azt kellett mondani, hogy mindazok a szellemi hatalmasságok, mindazok a törvények, mindazok a rítusok, amik eddig voltak a törzsnek, vagy a népességnek a kultúrájában, ezeket most le kell vetni, le kell cserélni, mert ezek betöltötték azt az űrt. Be akarták tölteni, hát sikertelen ugyan, de megkötöztek esetleg sok mindenkit. És amikor mondják, hogy Tahiti, vagy egyéb szigeteken, ilyen szigetvilágban is, amikor a főnök, a legfelsőbb főnök megtér az evangélium hatására, akkor neki ki kellett ülni a középre, és mindazokat az ételeket meg kellett tenni, amit eddig esetleg szentek, vagy tiltottnak nyilvánítottak, és mindazokat a szentélyeket, oltárokat le kellett rombolni, amikhez eddig járultak. Ilyen éles kontrasztban volt, és hogyha látták, ezt látták a népek, hogy mindezt meg tudja tenni, akkor ez azt jelentette, hogy győzött az új hit, az evangélium a régi fölött, ami tulajdonképpen a bálványoknak a kultusza volt. Talán a mi kultúránkban az alkoholisták vagy a drogosok élik át ezt a legkeményebben, hogy az, ami eddig betöltötte az életemet, azt száműznöm kell, azt le kell cserélnem, és az alkohol pohara helyett az Úr poharát veszem magamhoz, a Szentléleknek a poharát, és azzal fogok megtelni, és a mámoromat és az örömömet az alkohol helyett az Isten szent lelke fogja adni. Hát ez az a bizonyos csere, ami bizonyos esetekben nagyon látványos, van, ahol pedig elrejtett, alig lehet észrevenni. De milyen fontos ez, hogy amikor az ember megkapja az új hitet, az új reménységet, akkor leszámoljon a régi bálványokkal. Erről biztos, hogy fog még majd többet beszélni más alkalmakkor. A rajzon, tehát ez az éhes ember, ez az éhező ember, ez a nyitott szájú ember, aki befogadja, és így is mondja Pál apostol, hogy eljött hozzátok, amikor eljött hozzátok az evangélium, amikor megkaptátok az evangéliumot, akkor örömmel fogadtátok. És most hát egy nagyon pici részről beszélek, itt ez a bizonyos szelet, ez a kis háromszög alakú szelet, amiben egy szív van, ez az evangélium, ezt talán látszik is, hogy ez betölti azt az űrt, ami ott van, és ez nem egyszerűen az Isten szeretetéről szóló történet, Jézusnak a megváltó tette. Ugye így tudjuk a János 3.16-ból, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt már a hittanosaink is kívülről tudják, a gyülekezet is biztos kívülről tudja. Akik ismergetik a kereszténységet, ők is talán hallották már. Ez tehát az a bizonyos szelet, az evangélium szelete, de nagyon fontos a misszionáriusok szerepe. Az evangélium az az, hogy Isten mit tett értünk Jézusban. De hadd olvassak föl abból a szakaszból, ami később jön a Tesszalonikaiakhoz írott levélben, hogy nagyon fontos a misszionáriusok szerepe. Akik adják ezt az evangéliumot, nagyon fontos, hogy milyen módon adják. És most a második részből olvasom válogatott verseket. Azt mondja, olyan szeriden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja a gyermekeit. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is. Mert annyira megszerettünk titeket. Hiszen emlékeztek, testvéreink, a mi fáradozásunkra és veszültségünkre, éjjel és nappal dolgoztunk, hogy senkit meg ne terheljünk nálatok, és úgy hirdettük nektek az Isten evangéliumát. Ti vagytok a tanúim, és az Isten, milyen szentek, igazak és fedhetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek. Amint, hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa, mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket, éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Ez a bizonyos kör, amiben a felerész, tehát a felső részében van a szeretet tettei, és alsó részében vannak a szavak, nagyon fontos, hogy az evangéliumot csak ez adhatja át. Pont ez a gond, és ez erről szólt az előző sorozat, a nyári sorozat, a megbetegítő hitről, hogy nagyon sok esetben olyan sebekkel rendelkezünk, olyan hatásokat kaptunk, akár gyerek, akár felnőtt korban, amit buzgó, az Istent kereső, vagy Istenre hivatkozó emberek ejtettek rajtunk esetleg, és idegenítettek el minket Istentől, mert valahogyan pont a lényeg, a szeretet kimaradt. Most készülünk megint egy kurzusra azoknak a fogadására, akik keresik Istent, a keresztkérdések kurzusra, és ilyenkor a keresztelős családokat várjuk, meg azokat, akik akármilyen hát ok nélkül is, de valahogyan keresik az életük értelmét, és akkor meghívjuk, ez egy ilyen 10 alkalmas kurzus, és hát jó az anyag, ugye ez a Márk evangéliuma a Bibliából, de van egy csapat, és talán az is feltűnt egyeseknek, hogy nem a lelkész csinálja egyedül. Nagyon fontos, hogy csapatba dolgozunk, és akik a csapat tagjai, azok hát nem egyszerűen biodíszletek a lelkész mellett, és csak, bár néha úgy néz ki, mert olyan kedvesen szendén ülnek ott az alkalmon, de az a feladatuk, hogy megéljük ezt a közösséget. Megéljük azzal, hogy már egy telített asztalra várjuk az embereket, etetjük az embereket finomságokkal, beszéltetjük, amíg eszegetünk, addig kérdezősködünk, érdeklődünk felőlük. Igazán az a célja a többi embernek, akik a lelkész mellett vannak, hogy megbarátkozzanak. Hogy a jelentkezőknek a barátja legyen. Hogy az evangéliumnak a lényege az, hogy kötődök hozzád, érdekelsz engem, fontos vagy, szeretlek téged, érdekel, hogy mi a véleményed, érdekel, hogy mi van veled. És ez az érdeklődés, ez először az alkalom elején ugye egy személyes érdeklődés, és bemutatkozunk egymásnak. Aztán van egy érdekes csavara az alkalomban is, hogy a lelkészi ukáz, meg előadás után tulajdonképpen beszélgetés van, és a beszélgetésben nem tanítunk már igazán. Mert annyi tanítás van, és most is én is a szószékről is tanítok, és ki tudja, hogy kihez hogyan jut el, vagy eljut-e, vagy mit fog mondani ott kint, hogy a lelkész mondott valami, de ez is ez kimaradt, meg ez nem is értett, ezzel meg nem értettem egyet. Tehát a tanítás nagyon fontos, de nem csak az kell. És a keresztkérdésekben, vagy más kurzusokon is nagyon fontos a beszélgetés. És amit hát Philip Yancey mond, nagyon kemény kritikája a világnak, hogy a keresztények nem tudnak meghallgatni. Azt mondja, a Christianity Today magazin egyik számában találtam a keresztényekkel kapcsolatos leggyakoribb kifogásokat. Nem hallgatnak meg, ítélkeznek fölöttem, nem értem pontosan, hogy miben hisznek, és a hibáimról beszélnek, nem a megoldásról. Na, jó kis kép, tehát nem hallgatjuk meg az embereket, úgy ítélkezünk, nem is érthető, amit mondunk, amit hiszünk, és a hibát hangsúlyozunk, nem a megoldást. Szeretnénk akár a keresztkérdésekben is ezeket egy kicsit így megváltoztatni. Tehát nagyon fontos, hogy aki az Isten embere, az hallgasson meg. Fejezze ki, hogy érdekel a másik. Érdeklődöm irántad. Volt régen egy ilyen kifejezés, teszek egy próbát, jó, hogy ki az, aki hallott erről, hogy barátság evangelizáció. Nem sokan. Aha. Na, ez egy ilyen missziói eszköz volt, hogy az volt a kicsit a lényege, hogy barátkozzál meg világi emberekkel abból a célból, hogy amikor alkalom adódik, akkor kapd el az evangéliumot, és fejbe. Vagy hát ki tudja, hogy hogyan. Tehát egy kicsit ilyen katonákként képeztük ki az embereket, hogy azért barátkozzanak meg, hogy aztán Istennek elkapják az embereket. De ez nagyon hamis, nagyon hát akár képmutató is lehet. Tim Keller azt mondja, hogy odáig jó, hogy barátkozzatok meg. Ennyi. Na és akkor mi van az evangéliumban? Az ott van benned, hát itt ez a rajz, amikor ott vagyok én, telve szeretettekkel, és bennem az evangélium is, elég a barátság. Nem kell hátsó szándékos bunkó a hátam mögött, hogy na, várom a kedvező pillanatot, mert minden pillanat kedvező pillanat. Minden pillanatban néznek minket. Minden pillanatban viselkednünk kell, tehát nem lehet megjátszani magunkat, természetesnek kell lennünk. Azt kell adnunk, amit mi vagyunk. Azok vagyunk. Na, ez a kérdés, hogy mik vagyunk. Tehát a keresztkérdésekhez vissza, ugye a csapatként is azt is lesik ám egyébként, hogy mi hogyan vagyunk egymással. Hogy mi hogyan bánunk egymással. A maga kurzus az ugye 10 alkalom, de van egy hétvége is, amikor elmegyünk, és akkor együtt eszünk, együtt iszunk, együtt fekszünk, együtt sétálunk, együtt csinálunk mindent, na akkor aztán az a nagy próbája a közösségünknek is, a munkatársi közösségnek is, hogy mennyire tudunk összehangoltan működni, és mondom, így néznek minket a részvevők, hogy na, mikor szólják el magunkat, vagy mikor káromkodnak, vagy mikor van valami baki, és van. De ezt is be lehet vállalni. Semmi gond, nem vagyunk szentek, hanem a szentség megszentelődés folyamatában vagyunk, és tökéletlenek vagyunk. De a bejövők, akik a kurzuson részt vesznek, oldódnak, kezdik érezni, hogy ez nem csak egy fejtömés, nem csak valami teljesítményről van szó, és elkezdenek ők is változni. Hát a legnagyobb változás ugye az a hétvégén történik, amikor megejti őket az a vendégszeretet, az a gondoskodás, ami eddig is volt ugyan a vacsorákor, de hogy annyira róluk szól minden, és annyira körbe vannak ugrálva és szeretgetve, és ez nem póz, hanem ez igazi. Az evangélium a befogadó közösségben és a szolgáló szeretetben érkezik. Eljött hozzátok az evangélium, és befogadtátok. Miért? Azért, mert hiteles volt, mert rólam szólt, mert engem szolgált, és életet adott. Az evangelizáló személye tehát, ugye ez a szeretet tettek, és az ige, az a szavak, nagyon fontos, hogy ezek én legyek. Nem is jó, hogyha azzal kezdem, hogy elkezdek prédikálni, hanem egyszerűen az én lényem, a személyem, a viselkedésem, a természetem, annak kell prédikálni, ami Krisztusé. Tehát ugye ez a lélek gyümölcse, a szeretet, az öröm, a békesség, ennek kéne sugározni, és aztán utána az ige, vagy a szavak, az már csak ennek a magyarázata. Nagyon erős az ige, és ez is volt a textusunknak a lényege, hogy ha az élet igéjére figyeltek. Kell figyelni az élet igéjére, de közben van kiábrázolás is. Tehát nem csak verbalitás van, hanem van kiábrázolás is. Nagyon erősek a szimbólumok, a jelképek, és a mi életünk is egy szimbólum. Annak a megjelenítése, hogy Isten hogyan szeret minket. Nagyon rossz dolog az, hogyha a kegyelem evangéliumáról kegyetlen prédikátorok beszélnek. Úgyhogy itt az evangélium a szeretetünkben, hogy Jézus ezt tette, hogy a keresztre ment, hogy a bűneinkből megváltson, saját magát áldozta felértünk, hogy megmeneküljünk, és a szavak másik oldala, hogy ezt tette velem, és így tette velem, ez az én bizonyságtételem. Velem így történt. Ha hiszed, ha nem, velem ez így történt. Ez a bizonyságtétel. Így mondja Pál apostol, mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Érdekes volt hallani, meg látni egyszer a két fordítást, most a Dorka az új Károliból, vagy az új fordításból olvasta, és ott oda is volt írva, hogy ami az igazság, a bizonyosság, ami az igazság. Tehát nagyon fontos, hogy szavak vannak, de ez az igazság. Van egy erő, ez a szeretet ereje a Szentlélek által, és van a Szentléleknek még egy dolga, a belső meggyőzés. Az a bizonyosság, amit a Szentlélek munkál az emberekbe, és nekünk egyszerűen ennyit kell csinálni, hogy amik vagyunk, azt adni, és amit hallottunk és láttunk, azt továbbadni szavakban. És elérkeztünk az eredményhez. Hát itt most fordítva megyünk a rajzon, ugye először beszéltem az éhező emberről, vagy az éhes világról, aki befogadja, vagy befogadhatja az evangéliumot. Beszéltem az evangéliumról, amit ugye bekap. És beszéltem a misszionárisról, akik, hát igazság szerint mi lennénk. És hát most szólok arról, hogy ez a harmadik kép, hogy hogyan hat az emberre. Az az ember, aki befogadja az evangéliumot, az a nagyon sok minden történik. Olyan szépen mondja az ige, ti pedig követőinké lettetek, és az úréi. Tehát aki befogadja az igét, az nem egy szöveget fogad be. Egy tanítás, hát sok tanár ül közöttünk, hát milyen tanítás marad meg a gyereke fejébe? Kedves tanárok, szegény. Szóval ki a sikeres tanár? Az, aki teljes testtel, teljes lélekkel adja át a tanítani valót, és akinek azt az óra keretei megengedhetik. Ugye nagyon érdekes most a drámapedagógia, meg az élménypedagógia előretörése. Hát ami nem válik élményé, amiben nincs benne az ember, meg a tanító, hát mik azok a tárgyak, amiket utálnak a gyerekek? Hát vagy az van, hogy nem értik, vagy pedig az a helyzet, hogy a tanár nem volt jó. Miért nem volt jó a tanár? Unalmas volt, ő se volt benne, vagy szegény tanárok. Na, egyszerűen sokszor a tanár személye miatt utálunk meg egy tantárgyat. És vannak olyan tantárgyak, amiket megszerettünk, bár magát a tárgyat nem szeretnénk, de a tanár olyan vehemenciával, olyan lelkesedéssel adta elő, hogy érdekes lett. Tegnap beszélgettem egy tanárral, aki ezt mondta, hogy jöttek hozzá az emberek, és rázogatták a kezét, hogy annyira jó volt, hogy te voltál a tutorom, a mentorom, mert így élményé váltak az egyetemi tanulmányok. Azt mondja, ti pedig a mi követőinké lettetek, tehát követés, valami nagyon vonzó volt, amit követni kellett, és az úréi, mert hogy az evangélisták az út követték, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Örömmel. Itt az élmény. Élménypedagógia. Olyan meggyőződéssel és olyan Szentlélekkel telve adták át az igét, ami rögtön hatott is. Örömmel fogadták be, pedig tudták, hogy lesz ebből üldözés. És lett is. Ha valaki akarja olvasni az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részében, ott van végig, hogy ahogyan Pál apostol szombatonként a zsinagógába tanított, rögtön összegyűltek ellen a zsidók, és elkezdték őt támadni. És nem csak őt, hanem akkor a gyülekezetet is. Tehát ahogy kikelt a tojásból a kis gyülekezet, rögtön elkezdték támadni, rögtön üldözés volt. És mégis örömmel fogadták, és kibírták. És ezt mondja Pál apostol, hogy hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájátokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk szín előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és ami Úrunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek álhatatosságát. Hogy nem hátráltok meg, hogy álhatatosak vagytok, mivel tudjuk Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Micsoda erő van ebben, hogy azért vittük az evangéliumot közétek, és azért vagyunk biztosak a dolgunkban, meg a ti dolgotokban is, mert Isten kiválasztásán alapul ez a dolog. Ez nem a mi munkánk, ez nem a mi sikerünk, vagy vívmányunk, hanem az Istennek a kiválasztásából van, és a Szentlélek munkája bennetek. Ezt mondja a Filippi beliekhez írott levél, hogy az Isten lelke az, aki az akarás és a munkálás is elvégzi. Ugye ez a biztatásom felétek is most személyesen, hogy lehet, hogy nem érzitek magatokat felkészültnek, bevallom én sem. Lehet, hogy nem érzitek magatokat jó példának, bevallom én sem. Csak most, ahogy készültünk az évadra, vagy a nyár utolsó napján, olyan pofonokat, meg olyan kudarcokat éltem át, hogy éreztem, hogy hát ez, ha rajtam múlik, akkor ez nagyon, nagyon rossz lesz ez az év. Tehát én, mint keresztjén, én, mint vezető, mint felelős apa, vagy férj, vagy társ, vagy családfő, rengeteget hibáztam, rengeteget buktam. Lehet, hogy jó körbe vagyok, mert lehet, hogy nektek is van hasonló tapasztalatotok. No, ezzel együtt biztatlak titeket, hogy az Isten munkája mégis ott van, és az Isten munkája, amit mi elrontunk, azt ő ki is javítja. Úgyhogy nem kell emiatt elbátortalanodni. Az eredmény, ami az Istennek odaszentelt szolgálatból van, az az, hogy akikhez visszük az evangéliumot, ott örömteli befogadás lesz. Örömteli befogadás. Követés, a példaképeket, vigyázzunk, a mi példánkat fogják követni, ahogy a mi is Krisztust, és ott a bálványoktól való megtérés lesz, életváltozások lesznek, és nem egyszerűen egy negatív dolog, hanem odafordulnak Krisztushoz, és az Istent, az élő és igaz Istent szolgálják. És várjátok a mennyből Jézus, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, és aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Isten szolgáló, Krisztus váró embereket hagyunk magunk mögött. Ez a küldetésünk. És ez annyira szép, annyira elrejthetetlen, hogy ebből lesz ez a bizonyos szent pletyka, és ez az, aminek hát kell, amúgy is egyébként a honlapunkat is fejleszteni kell, meg sok minden kommunikációnkat, de a legjobb és a legolcsóbb és a leghatékonyabb kommunikáció az, amikor a mi kezünk, életünk, szolgálatunk nyomán olyan emberek születnek, akik újjászülettek, akiket az Isten lelke megváltott, és akik megváltozó élettel kezdik követni őt. Hát ez a hivatásunk, ez a mi szép küldetésünk, és adja Isten, hogy ebben álljunk helyt, mondom azzal a bizonysággal és vigasztalással, hogy nekünk nem teljesítményként kell ezt tenni, és valamit letenni az asztalra, hanem egyszerűen csak azt átadni, ami nekünk van. Ami nagyon fontos, és ez volt az utolsó fél ige szakasz a Filippi beli levélből, hogy ha az élet igéjére figyeltek. Tehát annak az iránytűnek a mi életünket is meg kell határozni, amit mi is át akarunk adni, és akkor tényleg igaz lesz az ige. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei, az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igényére figyeltek. És még egy utolsó kis figyelmeztetés. Itt az ige eléggé keményen mondja, hogy az elfordult és elfajult nemzedék, de az is ott van, hogy kiválasztottak vannak közöttük. Tehát nem, ez nem egy leszólás, nem egy lenyomás, és nem azt jelenti, hogy mi vagyunk a jók, és ők meg a rosszak, hanem az, hogy nekünk szeretettel kell megjeleníteni Istent. Biztosan hallottatok róla, hogy én az elmúlt két évben egy mentálhigiénés képzésen vettem részt, ami azért érdekes, mert nem igazán vallásos tanulmányokat folytattam, és hát ez volt a neve, hogy szervezetfejlesztés. Hát ez elég szárazon hangzik, milyen szervezetet és hogyan lehet fejleszteni. És képzeljétek el, most csak ennyiben foglalnám össze, hogy azok a cégek, vállalatok, akik különböző évtizedekig csiszolgatták a folyamatokat, hogy minél hatékonyabbak és termelékenyebbek legyenek, ezt mondja a mai számítógépes kifejezés, hogy a hardware-t fejlesztették, a struktúrákat, a működést, most arra jutottak, hogy az nem elég, hanem a szoftvert is kell működtetni és dolgozni, és ez mit jelent? Nem egyebet, mint az, hogy szeretni kell az embereket. És ez megint egy utolsó példával, ezt hoznám Jánci könyvéből. Egy ismerősöm, aki nagyvállalatok tanácsadójaként tevékenykedik, egyszer sorra vette a vezetői képzéseket, amelyeken a részvevőként vagy oktatóként jelen volt. Meglepetten ismerte fel, hogy szeretettel kapcsolatos képzésről még csak nem is hallott soha. Jól lehet, erre vonatkozik a Biblia első számú parancsa. Egy összejövetelen arra kérte a résztvevőket, magam is jelen voltam, hogy idézzék föl, amikor érzik úgy, hogy valaki szereti őket. Én a következő helyzeteket soroltam föl. Amikor valaki figyelmesen végighallgat, amikor fontosnak érzem magam mellette, amikor bíztat vagy sokat vár tőlem, amikor nehéz helyzetben mellém áll, vagy váratlanul megajándékoz. Az ismerősöm ezután elmesélte, hogy vállalati ügyfelével is elvégeztette ezt a feladatot, és egy rosszul működő vállalat igazgatónője elhatározta, a gyakorlatban is kipróbálja az elvet. Habár a cégnél nem nézték jó szemmel ezt a fajta bizalmaskodást, ő mégis elkezdett minden ok nélkül bejárogatni az irodákba, hogy elbeszélgessen az alkalmazottokkal. Az elsőre alaposan rá is ijesztett. Szegény a vezetőt megpillantva azt hitte, elbocsátják. Jaj, dehogy, nyugtatta meg az igazgatónő. Csak arra gondoltam, hogy jó lenne egy kicsit megismerkednünk, ha már 3 éve egy cégnél dolgozunk. A vezető a cég mind a 13 alkalmazottjával elbeszélgetett, majd kis idő múlva behívatta őt a felettese. Nem tudom, mit művel, kezdte. A cég nemrég még a cső szélén állt, de mostanra minden megváltozott. Kérdezősködtem, minek köszönhetjük a fordulatot, és mindenki azt felelte, hogy magának. Isten nem azt fogja nézni, hogy hány embert győztünk meg a vitában, vagy hány embert fektettünk kétvára a teológiai érvelésünkkel, hanem azt fogja nézni, hogy hány embert szerettünk Krisztus szeretetével. Amen. Az imádságra készülve, és az ige hirdetésre felelve, a 397. énekünk első és negyedik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Imádkozzunk. Nagy hálával köszönjük, édesatyánk, a szeretetedet. Nagy hálával köszönjük azokat a személyeket, akik a te szavadon túl, a te tetleges szeretetedet is elhozták a figyelmességükkel, a kedvességükkel, az ölelésükkel, hogy pont azt adták, ami nekünk kellett, hogy megérintettek minket ott, ahol a legjobban fájt, ahol legnagyobb hiányunk volt. Nagyon köszönjük, Urunk. Köszönjük azt, hogy annyira szerettél minket, hogy az egyszülött fiadat adtad értünk, és köszönjük, hogy most is betöltesz a feltámadott élet kincseivel. Köszönjük ezt a gazdagságot. Szeretnénk minden nap megmerülni ebben, szeretnénk minden nap feltöltekezni ebből, igéd által, szent leveked által, és bizony bevalljuk a kapcsolatok által is. Szeretnénk a gyülekezetet is igénybe venni, a családunkat is, mint a legkisebb gyülekezetet, hogy mindaz, amit készítesz a számunkra, a szeretetnek az összes nyelvén és megnyilvánulásával hadd tudjunk föltankolni, hogy aztán, amikor kimegyünk, akkor másnak is tudjuk továbbadni. Urunk, sejtjük, hogy miközben adunk, mi is kapunk, és akkor pótlod vissza, amikor mi is kiadjuk ezeket a szeretet nyelveket, ezeket a szeretet gesztusokat. Kérünk, hogy taníts minket bátorságra, adj nekünk bátorságot, hogy ne legyünk szégyenlősek, ne szégyeljük az evangéliumot, és legfőképpen ne szégyeljünk adni magunkból, a saját lelkünkből, ahogy az apostolok. Hadd vegyük észre azt az éhséget, ami a társainkban, a kollégáinkban, a családtagjainkban, a rokonainkban van. Segíts nekünk, hogy ne legyünk kioktatók, ne legyünk lenézők vagy lekezelők, hanem a te szemszögedből, a te érzelmeddel, azzal, ahogyan te közeledsz hozzájuk, azzal a szemszöggel és közeledéssel mehessünk hozzájuk, hogy megadjuk azt, amire vágynak, amire szükségük van. Taníts minket, Urunk, szeretni. Olyan sok eszközt adtál erre, és mindnyájunknak megvan a saját maga eszköztára. Segíts, hogy ezeket felfedezzük, hogy feltárjuk, és még jobban használjuk őket. Urunk, hadd legyünk a te fényed, a te világosságod, hadd legyünk a te csillagaid ebben a sötétben. Köszönjük, hogy kiküldesz minket a világba, ahol farkas törvények vannak, ahol mindenki küzd a megmaradásért, a fennmaradásért. Köszönjük, hogy ebben a világban mi enyhet adhatunk világosságot és jó illatot. Urunk, köszönjük, hogy ahogyan most az eső esik, mi is felfrissíthetjük az igéddel, a szereteteddel, az elfogadásoddal a körülöttünk levő embereket. Édesatyánk, szeretnénk most eléd hozni imádságban azokat a szolgálókat, akik sok emberrel foglalkoznak, a tanítókat, a pedagógusokat, a tanárokat, az óvodában dolgozókat, hogy azokat az érzékeny embereket, akik most nagyon nyitottak, hogy őket jól tudják szeretni. Adj rengeteg energiát, szeretetet nekik, hogy ne egyszerűen egy kényszerű feladatot lássanak a tanításban, hanem annak a kiváltságát, hogy ők most belőled adhatnak. Így kérünk, hogy szereld föl mindazokat, akik a tanításnak a nagyon nehéz mesterségét és hivatását választották. És Urunk, imádkozunk a gyermekeinkért is, akiknek be kell fogadni a tananyagot is, az iskolai dolgokat is, a fegyelmet is. Legfőképpen azért imádkozunk, Urunk, hogy a gyermekeink is hadd tudják élvezni a kincseidet, és hadd tudják felvállalni, hogy hozzád tartoznak, hogy ők kiválasztottak, hogy ők a te kegyelmedben és a megváltásodban részesülnek. Segíts, hogy a gyermekeink ne szégyeljék azt, hogy hozzád tartoznak. Sőt, hadd legyen ez olyan boldog, bizonyságtevő erő, ami vonza majd az osztálytársaikat, a barátaikat hozzád rajtuk keresztül. Mondjuk, bocsáss meg azokért a haragos, indulatos, önző, vagy éppen gőgös megnyilvánulásainkért, amikkel eltorlaszoltuk az utat, amivel megtagadtunk téged, amivel rossz bizonyságot tettünk rólad. Kérünk, hogy tegye minket fokozottan érzékenyé, hogy ezeket a helyzeteket mindenképpen elkerüljük, és hogy úgy töltsön meg szent lelket, hogy ne a mi régi ösztönös megnyilvánulásaink, vagy ne az elferdült vallásosságunk nyilvánuljon meg, hanem te tudj rajtunk keresztül szólni, tenni és szeretni. Így kérünk, édesatyánk, hogy mindazok a vezetők, akik a te oldaladon állnak, tudják képviselni a te szereteted, irgalmadat, és így kérünk, Urunk, ébredésért, így kérünk egyházainkért, hogy hadd legyenek munkálói az ébredésnek, imádságban, hozzád fordulásban, a bálványoktól való elfordulásban, hogy mindaz a éhező világ, akik téged keresnek, bennünk megtalálhassanak téged. Urunk, imádkozunk azokért, akik meggyengültek, akik szenvednek, nagy terheket hordoznak, add magadat, add a te jelenlétedet és kegyelmedet nekik. Add azoknak magadat, akiket nem tudtak már ma eljönni, akik ágyhoz kötöttek, akik legyengültek a betegségben, akik esetleg a halállal küzdenek. Kérünk, Urunk, hogy küldj minket hozzájuk a te igéddel, a te bizonyságoddal, a te biztatásoddal. És Urunk, imádkozunk azokért, akik gyászterhét cipelik. Kérünk, Urunk, hogy ennek a Krisztus várásnak és az üdvösségnek a reménységével tudjuk őket elengedni, és tudjunk rájuk gondolni. Áldunk, magasztalunk és dicsérünk, és kérünk azokért az emberekért, akik fizikailag vagy lelkileg is szenvednek, akár üldöztetésben, akár a hitük miatt, akár a távol, akár a közel-keleten, vagy akár itt közöttünk is. Kérünk, Urunk, hogy szent lelkeddel hatalmasan támogasd őket, és add, hogy mi is tudjunk értük imádkozni. Dicsérünk, áldunk, magasztalunk, te vagy egyedül méltó. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteltünk, hálaadó mozdulata az adakozás, hogyha valaki így tud adakozni, az nagyon nagy ajándékot kap. Adakozzunk jó kedvel, jó szívvel. Záró énekünk az új énekes füzet 156. éneke. Országod jöjjön el, ez legyen a záró imádságunk. Ezt az éneket fennállva énekeljük.
Jöjj, reménységet terjedjen ki. életünk szomjaz, nem szórjuk el kincsünk, mit te benned lehetünk. A rabláncok lehullanak, a sebek mind beforranak, a mennyügyért indulunk harcba. A föld népe már új tavaszt vár.
Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Isten áldjon meg minket, Isten velünk viszontlátásra.